hagyod az Úristenre, te minden utadat, bízál ő benne, mert ő munkálkodik, és sohasem engedi, hogy ingadozzék az igaz. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, áldja és magasztalja a mi lelkünk a te nagy nevedet, hogy beléphettünk a te szent hajlékodba, és nem csak a hűs templomi környezet fogad bennünket, hanem a te áldott szent lelked, amely igéd által fel akarja üdíteni és meg akarja itatni a mi lelkeinket. Úrunk, átérezzük ennek a meleg nyári időnek minden szomjúságát, minden szükségét. De Úrunk, te tudod a legjobban, hogy mennyi szomjúság és mennyi szükség van az életünkben, a lelkünkben. Magasztalunk hát azért, hogy nem csak a nap ellen van védelem és menekülése a mi emberi testünknek, hanem lelkünk számára is elkészíted azokat a forrásokat, azokat a lelki kutakat, ahonnan meríthet a mi lelkünk. Így kérünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, hogy légy itt közöttünk, és tedd áldottá a mai napra elkészített ígét, hogy az lelkünk számára üdítő és életre vezérlő lehessen. Jézus Krisztus nevében kérünk, Úrunk, hallgasd meg minnyájunk imádságát, és áldjuk a te nagy nevedet, mert tudjuk, hogy már meghallgattál minket. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom a Bibliaolvasó vezérfonal útmutatása szerint a mai napra kirendelt ige szakaszból, a II. Korintusi levél 12. részének első 10 verséből. Dicsekednem kell, habár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom. Csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall, még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Kedves szeretett testvéreim, az ember nagyon sokszor kerül úgynevezett szorító helyzetbe, szorult helyzetbe, és mindnyájan átéltünk már ilyeneket, ehhez hasonlókat életünk folyamán, amikor az embernek nem igazán van módja és lehetősége arra, hogy sokat gondolkodjon a válaszon, egy-egy emberi reakcióján, mozdulatán, hanem ott abban a szorult helyzetben valahogyan kénytelen megnyilvánulni, és bizony ilyenkor nyilvánítjuk ki önmagunkról, hogy mennyire vagyunk testi emberek, vagy mennyire vagyunk éppen lelkiek. Hiszen ezek azok a dolgok, amelyek tükörként a mi lelki arcunkba is visszatekintenek, és a mi nevelődésünket, lelki fejlődésünket szeretnék segíteni, mint ahogyan Pál apostol élete folyamán is. Ő is egy olyan szorító helyzetbe került Korintusba, hogy amikor a II. Korintusi levelét írja, valószínűsíthetjük, hogy Krisztus után 58 körül írhatta ezt a levelet, és Filippiből. amikor is ezeket mind átéli, és oda viszi a korintusi gyülekezet elé az úgynevezett könnyek között írott levelét, hiszen olyan tévtanítók próbálnak a gyülekezetbe betérkőzni, akik nagyon jó politikus vénával bírtak, és úgy gondolták, hogy nem fognak Pál apostollal személyesen a Krisztusról szóló tanításokról vitázni, hanem magának az apostolnak a személyét fogják aláásni, és ezt úgy tudták elérni, hogyha ők önmagukkal dicsekedtek, önmagukat emelték, saját meggyőződésüket, saját erényeiket, saját eredményeiket próbálták feltupírozni, hiszen a korintusi gyülekezet, mint egy nagy világi gyülekezet, ki volt éhezve a szenzációra, azokra az emberekre figyelt fel, akik hangosak, akik nagy dolgokkal tudnak eléjük hozakodni, és nagyon jól látjuk, hogy az ember mindig ugyanaz, Isten megváltására szoruló lénye, mert hiszen a mai világban is az emberek nem az egyszerű és a szerény életekre figyelnek oda, nem azokra, akik csendesen dolgoznak, nem azokra, akik becsülettel gondozzák a családjukat és nevelik a gyermekeiket, unokáikat, hanem azokra, akik harsányak, akik különböző törvénysértéseket követnek el. Sokszor az embereket azzal szoktatják le a híradóknak a megnézéséről, hogy nem kíváncsiak ennyi temérdek bűnáradatra. Nem lehetséges, hogy erről szóljon csupán az élet, és nem lehetséges, hogy csupán ez legyen a hír. És rajtunk is múlik, hogy megnyitjuk-e, vagy elzárjuk ezeket a hírcsatornákat, amelyek számtalan módon és helyről áradnak felénk. Ez is azt minősíti, hogy egy ilyen szorult helyzetben vajon tudunk-e jó megoldást hozni. Engedjük-e, hogy áradjon felénk az élet salakja, vagy azt mondjuk, hogy ez hozzám már nem érhet el. Ez rajtunk múlik. Az apostolon is sok minden múlott, és ezzel kezdi a mai napra szóló ige szakaszt, hogy dicsekednem kell. Vagyis ő nem szeretne dicsekedni. Nagyon távol áll az apostoltól ez a habitus, hogy ő mint egy törékeny, alkatú, betegségektől szenvedő ember, aki a Krisztust állítja középre, azt hirdeti, hogy nem akarunk tudni közöttetek senki másról, csak Krisztusról és őróla is úgy, mint a megfeszítetről. Őt szeretnénk hirdetni a ti számotokra, mert benne van elrejtve a ti életetek. Most azt mondja az apostol, hogy dicsekednem kell, mert az ellenfél kényszerít rá. De mivel dicsekszik? Annyira látszik, drága szeretett testvéreim, hogy Pál úgy dicsekszik, hogy ő Krisztusban van, az ellenfelét pedig Krisztuson kívül. A Krisztuson kívül élő ember nem tud mással dicsekedni, csak önmagával. Mit ért el? Hogy ő kicsoda? Hogy ő milyen nagy ember? Dicsekvő emberek között én még kis emberrel nem találkoztam, de szerintem egyikünk sem. Mindenki megpróbálja még az elért eredményeit is kicsit nagyító alatt bemutatni, és erre szoktuk mondani, hogy gyarló az ember, mert mindenki szeretne valakivé lenni. És addig végtelen vakok vagyunk, amíg meg nem látjuk, hogy mivé válhatunk mi Krisztus által. Igaz, hogy sokszor nyomorúságok, próbatételek, szenvedések árán, és ebben nagyon sok ember nem tud gyönyörködni. De Pál apostol azt mondja, ezért a Krisztusért örömöm tellik erőtlenségeimben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben, szorongattatásokban, mert amikor erőtelen vagyok, amikor gyenge vagyok testben és lélekben, amikor már erőm végéhez értem, ez azt is jelenti, és amikor már nincs senkim, csak az Isten, akkor élem meg, hogy erős vagyok, mert az ő ereje hordoz engem. Miért tapasztalta meg az Isten választott népe már a Zsoltárban is ezt a csodálatos igei bizonyságtételt, és mondja ki az utókor számára, hogy hagyjad az Úristenre te minden utadat, Bízzál ő benne, mert ő munkálkodik. Mert ha azon az úton járunk, amit az Úr kirendelt nekünk, amikor az Úr erejét elhagyva magunk erejére kezdünk támaszkodni, távolodunk az Úr lelkétől, előbb-utóbb azt veszük észre, hogy elfáradtunk. Erőn végéhez értem. És ezt az Isten azért engedi, nem gyönyörködik benne, de engedi. Mert ez a tapasztalat kell ahhoz, hogy eszünkbe jusson, hogy Uram, hát ez az én erőm volt, azért fogyhatott el. Hát hol van a tiéd? Mire cseréltem én fel az örököt, mulandóra, a mindenre elegendőt? Olyanra, ami egyik pillanatról a másikra semmivé válik. Pál így tapasztalja meg, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Éppen ezért Pál apostolnak, amikor dicsekednie kell, nem az ösztön emberével áll a gyülekezet elé, nem az fogja előtérbe helyezni, amit másik helyen elmond, hogy ő zsidó a zsidók közül, hogy ő a Benyámin törzséből való, hogy ő a farizeusok között is az egyik legnagyobb tekintély volt, és Gamáliel lábainál tanult. Azt mondja, hogy mindez kár és szemét. Az ellenfelek mennyire örülhettek volna, ha ilyen múlttal dicsekedhettek volna. És Pál azt mondja, hogy mindez kár és szemét. Én nem ezzel akarok dicsekedni közöttetek, hanem azzal az emberrel, a belső emberrel, akit Krisztus formál. Sok szenvedés, nyomorúság és próbatétel között. Drága szeretett testvérek, vajon, hát ugye az ember gyarló és óhatatlan, hogy dicsekvés tolul a szánkra, mert sokszor az Isten ad olyan hálaadásra való okot, hogy igenis dicsekednünk kell, érzi a lelkünk, hogy ez boldogító dolog, ha el tudjuk mondani önmagunkról, családunkról, szeretteinkről. De hogyan dicsekszünk? És kivel dicsekszünk? Magunknak tulajdonítjuk-e az örömteli eredményeket? Vagy meg tudjuk-e látni benne Krisztust, aki bölcsességet, erőt, és az ő jelenlétét adta mindehez? Annak idején, amikor a kápláni vizsgának a legvégéhez értem, a Biblia magyarázat tantárgyhoz, akkor idősebb Fekete Károly Isten nyugosztalja, hogy ott kívülről kellett egy prédikációt elmondani, és az Ézsaiás ige alapján írtam akkor egy vizsga prédikációt, hogy akik az Úrban bíznak, erejük megújul. És a csodálatos dicséretünkkel fejeztem be a prédikációt, hogy sasszárnyon hordozott, bajodban vezérelt, őrzött téged. És addig nem voltam kimondottan egy sírós típus, de megijedt a professzor úr, mert nagy könnycseppek jelentek meg az arcomon, és szegényként ugrott és kérdezte, hogy valami baj van, valamiben segíteni kell. És mondtam, hogy nem, professzor úr, csak amiről beszélek, ez most teljesedik be. Mert kemény 5 év után is átélhettem az utolsó tantárgynál, a vizsga 2-kor kezdődő délután is, 9:30 tartottunk, mikor ez az utolsó tantárgy volt, és egy csodálatos élmény volt, ahogyan hordoz az Isten. Igen, én is ezzel az emberrel szeretnék dicsekedni, ha muszáj, egyébként nem szeretek. Mert Krisztusban van a mi dicsekedésünknek a forrása. Az egyik szomszédasszonyunk mondta valamelyik nap nekem, amikor találkoztam vele, hogy Ilonka, olyan nagy örömöm van. Hát az örömre az ember mindig nyitott. Hát mi történt? Szomszédomnak ki tudtam mondani, hogy adjon erőt, egészséget neki a jó Isten. Nagyon nehéz szomszédságban vannak. Kötekedés, veszekedés, semmi nem jó. Mindig azt nézik, mibe lehet belekötni. Tehát ez a tipikus hitben járó és nem hívő szomszédság. És azt mondja, hogy nekem olyan örömöm van. Ki tudtam mondani? A belső emberével dicsekedett, amelyet Krisztus úgy formált, hogy megbékéltette, és teljes szívéből tudott jót mondani annak, aki őt bántja. Ezekkel kell nekünk dicsekedni, mert a világ fiai sóvárogva várják az Isten fiaknak a megjelenését, azért sóvárognak a hiteles Isten követők után, mert ezeket a gyümölcsöket másoktól nem remélhetik. Mit jelent a békesség, mit jelent a hosszú tűrés, mit jelent a mértéken felüli szeretetnek a gyakorlása. Lehet, hogy a világ fiai ezt mind sárba tiporják, mint egy gyönyörű mezei virágot, amit sokszor, ha letépnek, már a következő pillanatban semmivé válik, pedig a szárán milyen gyönyörű és akár hosszan is képes gyönyörködtetni az ember szemeit. De nekünk kitartóknak kell lennünk, mert amikor erőtlenek vagyunk, amikor átéljük azt, hogy nincs semmim és senkim, nem tudom hogyan tovább, nem tudom merre haladjak, nekünk, akik hitben járunk, van egy csodálatos erőforrásunk, ő meg tudja adni, amire szükségünk van. Pálnak azt mondta, hogy elég néked az én kegyelmem. Elége. Elége, drága szeretett testvérek, nekünk itt, ma, ezen az estén az Isten kegyelme, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. És amikor elgondolkodtam magamban a bibliai történetek és szereplők, személyek világában, akkor elém járult először is Józsué, kiről nagyon jól tudjuk, hogy egy olyan néppel él Jerikónak a kőfalai alá, akik a pusztai vándorlásba elfáradtak, nagymértékben idősekből, asszonyokból, gyermekekből és hadra nem fogható férfiakból állt már ez a közösség, elfáradva, éhezve, szomjazva. És amikor ott állnak Jerikó kőfalai alatt, akkor Józsué feltekint, majd leborul imádkozni, és megjelenik a jobbján egy erős harcos, akit ő lát egyedül, és megkérdezi, hogy velünk vagy-e, vagy ellenünk, és azt mondja, hogy az Úrnak, a seregeknek, Urának a hadsereg vezére vagyok, azért jöttem, hogy harcoljak értetek. Nem csodálatos, hogy amikor erőtlenek vagyunk és le tudunk borulni, Isten olyan haderőt tud mellénk állítani, ha az ő útját járjuk, ha ő előtte borulunk le, hogy képesek még Jerikónak a kőfalai is leomlani, pedig nagyon hosszú, több száz, ezer éven át álltak ezek a falak. Harcedzett hadsereg sem tudta ledönteni Jerikónak a kőfalait. Az Isten hadra nem fogható erőtlen népének sikerült, mert hitt az Isten megváltó erejében, szabadításában. De láthatjuk azt, hogy mi történik Péter apostollal, amikor egy nagyon kiélezett, szükségállapotba kerül, szorult helyzetbe, mint amiben egyébként Pál apostol is került. És Péter úgy reagál nagy csütörtök este, hogy megtagadja az ő urát. Nem dicsekszik a Krisztussal, hogy én ismerem, hogy én hozzátartozok. Pont az ellenkezője megy végbe. Nem ismerem ezt az embert, semmi közön nincsen hozzá. Mert nem Krisztusban volt, hanem önnön magát féltette, az életét, a jövőjét. És amikor az Úr Jézus szeli tekintete találkozik az övével, mikor a kakas megszólal, összeroppan, mert akkor döbben bele abba, hogy Uram, én hiába voltam erős, és hiába tagadtalak meg téged, mégis erőtlen vagyok, mert nálad nélkül vagyok. De nagy szüksége volt a feltámadottal való találkozásra, de nagy szüksége volt az őt mélyen érintő kérdésekre. Simon Jónának fia mond, szeretsz-e engem? Így tudott visszakerülni Krisztusba, és így tud majd dicsekedni azzal, hogy amikor erőtelen voltam, amikor megtagadtam az Urat, ő akkor sem hagyott el engem, és eljött, hogy megerősítsen. irántam érzett szeretetében. Sorolhatnánk még az Új és az Új szövetségi példákat, de az életünknek kell mai példává válnia, hiszen Pál apostol visszaemlékezik arra, és leginkább ezt állítja dicsekvése tárgyának a korintusi gyülekezet elé, hogy 14 évvel ezelőtt volt egy csodálatos hitbeli élménye, hogy elragadtatott. Nagyon körül írja ezt a dolgot, nagyon nehezen tudja nevén nevezni, hogy mi is történt valójában, hogy testben-e vagy testen kívül. Ez azt jelenti, hogy abban az állapotban, amelyben ő kijelentést kapott az Úrral való találkozásban, ez egy olyan állapot volt, amely testen kívül jött létre. Ezt úgy is szokták nevezni, hogy test elhagyás. Tehát ez egyáltalában nem olyan nagy szenzáció például buddhista szerzetes körökben, akik igen magas fokon gyakorolják akár a testnek az elhagyását is. De nem ez a lényeg, hogy micsoda eredményeket tud egy ember a vallási életében felmutatni, hanem az, hogy ő elragadtatott, mégpedig a harmadik égig. Ez csodálatos dolog. A korabeli embernek a világképe rajzolódik ki. Ők ezt úgy gondolták, hogy a lábuk alatt volt az alvilág. A földön, amelyen két lábbal álltak, az az ember számára megteremtett valóság volt a látható világ. A fejük fölött pedig a csillagos égboltozat volt, amelyet mennyországnak tekintettek, és ebben is több szférát gondoltak el, hármat, majd hetet, sőt apokrif íratokban 10 szférával is találkozhatunk. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy Pál apostol egy olyan világba, egy olyan paradicsomi létbe láthatott bele az Isten kegyelméből, amelyben megerősítette az apostol lelkét és hitét, ahová emberi tekintet nem láthat be egyelőre. Ez a dicsekvése tárgya, hogy vele mit láttatott az Úr a kiinduló pontja minden dicsekvésének, az Úrra mutat, szüntelenül neki ad hálát a szenvedésekért, a látomásért, az elragadtatásért, és azért a munkáért, hogy ő Saulusból Pállá lehetett, elmondja, hogy legutoljára megjelent nekem is, mint valami torszülöttnek. Tudjuk, hogy itt egy olyan megnevezés áll, hogy mint egy koraszülöttnek jelent meg, illetve ennek van egy olyan értelme is, hogy mint egy túlhordottnak, aki nem is korán, hanem inkább később, egy túlhordott állapotban, torzóvá válva jött a világra, mert a vallási hagyományokba bele feledkezve, bele kapaszkodva, önmagával is vallásos teljesítményeivel dicsekedett. Pál nagyon jól látja, hogy nem szabad belemenni vitába, emberi dicsekvés, versenyekbe, kinek van több, kinek van jobb, kinek mit adott az élet, mert ahol a dicsekedés tárgya emberközpontúvá válik, és nem pedig Krisztus központúvá, az a hiúság vására, ami senkinek nem hoz épülést és pozitívumot. Éppen ezért Isten adjon nekünk bölcsességet, és vegyük figyelembe Istennek drága igéjét, hogy akik az Úrban bíznak, és akik az Úrban vannak, azoknak az erejük megújul. Nincs időnk mindig a lelki bemosakodásra, nincs mindig arra idő, hogy kapkodjunk az Úr után, amikor az élet minket is szorult helyzetekbe kényszerít, és egy megbántásra, egy rossz szóra, egy kiélezett élethelyzetbe nekünk döntenünk kell, felelnünk kell, reagálnunk kell. Ha az Úrban vagyunk, akkor fogunk jól reagálni, olyan az Úr Jézus is tette. Olyan csodálatos az Urat megfigyelni. Ő, aki a Szent Háromságban volt, és mégis itt volt közöttünk a földi világban, amikor beszorítják az adó pénznek a kérdésével, olyan gyönyörűen válaszol, nincs lámpaláza, nem izgul, nem tudják felsrófolni az idegeit. Nem kapkod, hanem megmondja, adjátok meg a császárnak, ami a császári, és adjátok meg Istennek, ami az Istené. Ezek a vallásos emberek nagyon hosszú időt tölthettek el azzal, hogy egy frappáns kérdést tudjanak Krisztusnak feltenni. És nagyon megalázva érezhették magukat, hogy Jézus gondolkodás nélkül olyan választ adott nekik, hogy annál bölcsebbet egy hónap múlva se tudtok volna mondani. Éppen ezért kell nekünk Krisztusban lenni, hogyan maga Pál apostol is fogalmaz, en Christo, Krisztusban van az embernek a létfeltétele. Ha ő benne vagyunk, jó döntéseket fogunk tudni hozni, jól fogjuk tudni elviselni a rágalmakat, a bántalmazásokat, az élet nehéz terheit, de ehhez valóban vele, benne és nála kell, hogy legyünk. Ebben segítsen meg minket a mindenható Isten. Füle Lajosnak egy rövid gondolatával szeretném befejezni a szolgálatot. Mi befelé építkezünk. Mi befelé építkezünk, erősségünk bensőnkben épül a lelki ház, a lelki város. Élő reménység viaduktja ível át a bűnszakadékok mélységei fölött szívünkben. A Szentlélek várfala óvja, átél csodáink palotáit, hálaadásunk tornyait. Bár sokszor nekünk is ad az Isten töviseket a testünkbe, hogy el ne bizakodjunk, de úgy gondolom sokszor hálát kell, hogy adjunk még a tövisekért is, ha ezek Krisztusban tartanak minket. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked drága igédet, és azt, hogy a mai napra ilyen csodálatos igét kaphatunk, amely erősíteni akar bennünket. Köszönjük azt is, hogy rám mutatsz erőtlenségeink forráspontjára, hogy mindez azért lehetséges, mert önerőből próbáljuk élni az életünket, elhagyva a mindenható Istennek csodálatos erőforrásait. Úrunk, bocsáss meg nekünk, mert minden erőtlenségünknek mi vagyunk az okozói, de tudjuk, hogy nálad végtelen a kegyelem, s magasztalunk téged azért, hogy amikor erőnk végéhez érünk, amikor lefulladunk sokszor, amikor kétségbe esünk, amikor úgy látjuk, hogy összedőlnek életünknek eddig stabilnak tűnő tartó falai, akkor, Urunk, te még jobbat és még igazabbat tudsz ajándékozni nekünk Krisztus által. Légy ezért áldott, Urunk, hogy te vagy a mi erősítőnk, te vagy a mi megtartónk, te vagy az, aki újult erővel tudsz bennünket megáldani, még e forró nap estéjén is. Legyen ezért áldott a te nagy neved, Urunk, hogy lélekcserét és ezzel lelki erőcserét is tudsz bennünk véghez vinni. Így adunk hálát most is az erőért, amit átvehetünk te tőled, légy ezért áldott. Kérünk, hogy legyél gyülekezetünkkel, egyháztagjainkkal, legyél gyülekezetnek minden egyes tagjával. Könyörgünk a fiatalokért, a gyermekekért, a nyári alkalmakért, táborokért, Úrunk, te áld meg a fiatalokat, hogy a szívük benned tudjon megerősödni, meggyökeresedni és gyümölcsöket teremni. Könyörgünk, Urunk, hogy te áld meg a gyászban járókat, a betegeket, a szenvedőket. Könyörgünk, hogy legyél mindazokkal, akik idősek otthonaiban szenvednek és kínlódják ezt a nagy meleget, akár ágyhoz kötve is. Könyörgünk, Urunk, hogy te adj erőt mindazoknak, akik ápolják, felkarolják az erőtleneket. Kérünk, Urunk, hogy bocsásd meg a mi öntel dicsekvéseinket, erőfitoktatásainkat, megszégyenülve állunk mindezekért most te előtted. Taníts meg minket, Urunk, veled dicsekedni, te benned örvendezni. Taníts meg a mi belső lelki emberünket gyönyörködni az erőtlenségeinkben, mert tudjuk, hogy akkor jön felülről az erő, amikor a mi erőnk a végéhez ér, és a tövisek, vagy ahogyan mások mondják, a nyársak, amelyek sokszor a húsunkba vágnak és szakítják lelkünket, testi erőnket, betegségek, családi gondok formájába munkahely hiányok, megélhetési feszültségek nyomán. Urunk, kérünk, adj az embereknek hitet és lelki erőt, hogy a tövisek fájdalmai hozzád vezessék őket. Így könyörgünk, Urunk, mindazokért az életekért is, akik a halál révén állnak, akár a kórházakban, különösképpen is imádkozunk a gyermekekért, szülőkért, itt a gyegben is, Urunk, hogy a Te vigasztaló szereteted és a szolgálattevők hite által sok lélek találhasson meg Téged. Jézus nevében hordozzuk mindezeket az ima kéréseket, Te eléd, Urunk, a Szentlélek ereje által. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.